estét kívánok.
Jó estét kívánok mindenkinek.
Abban állapodtunk meg, hogy én most azonnal el is hallgatok, és hogy először egy részletet hallgassanak meg a könyvből.
A házasságban megtörténik ez az. Veszekedésnél elcsattanhat egy pofon. Egy pofon nem pofon. Nem mindegy, hogyan rúg meg. Más, ha állva beléd, vagy ha ágyról le. Fáj, hogy azt mondja, beleférnek dolgok. Az apámnak ne férjenek bele. Menjen oda, húzzon be neki, fenyegesse meg. Ha még egyszer hozzányúlsz a lányomhoz, kinyírlak. Hogy is van az esküszövege? Én, Vera, esküszöm az élő Istenre, hogy Pétert szeretem. Szeretetből megyek hozzá feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele tűrök, vele szenvedek. A vele azt jelenti, hogy tűrnöm kell, ha bánt. Egyáltalán miért kell tűrni? És hogy sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtamig vagy holtáig, el nem hagyom. Isten engem úgy segéljen. Esküszöm az élő Istenre, hogy meghallgatom a másikat, és nem küldöm el az anyjába, ha más gondol, mint én. Esküszöm, hogy a problémákat nem söpröm a szőnyeg alá, hanem konstruktívan kezelem. Ha a másik felbosszant, őt meg nem ütöm, le nem rúgom az ágyról, nyakát nem szorongatom. Esküszöm az élő Istenre, hogy házasságom alatt kiállok magamért. Sértegetni, bántani magam nem hagyom. Ha valami nem tetszik, elmondom, és nem mártírként viselem a sok szart. Isten engem úgy segéljen, ámen. Nincs ütögetés, mondom a kicsinek, miközben begombolom a kabátját. Ha nem adja oda a kockát, akkor sem. Van másik kocka. Senkit nem ütünk meg, akkor sem. Ha jól viselkedtél, kapsz kinder tojást. A nagy összeráncolja a szemöldökét, ő nem ütöget senkit, mégsem kap semmit, ez nem igazság. Jó, te is kapsz majd csokit. Az ablakból integetek, végre megint egyedül vagyok.
Az az első kérdésem, hogy hányféle nagy levegő van?
Hát sokféle. Tehát, hogy és a mély levegőnek is vannak fokozatai. És van az a levegő, amikor azt gondolja az ember, hogy már elérte a határt, és akkor rájön, hogy onnantól még van ott. Tehát, hogy tud tágulni. Ugye a tüdő, hogyha most ez ilyen testi viszonylatokban mondom, de hát természetesen ez így vonatkozik, vagy így metaforikusan érthető bármire. Tehát, hogy ez a könyv is azt hiszem ilyen levegők sorozata, és aztán remélem, hogy eljut a határig. Az egy cél volt, hogy eljusson a határig.
Azt gondolom, hogy ez a cím, amihez gondolom a képet, vagy legalábbis azt hiszem, te választottad, ez is kétértelmű. Tehát úgy is nézhetnénk, mint hogyha felszabadulás pillanata volna, de úgy is nézhetnénk, mint hogyha a kétségbeesés pillanata volna. Valahogy az jut eszembe mostanában bizonyos helyzetekben elég gyakran, hogy van egy kínai írásjegy, ami két másikból áll össze, és ez a válságnak a jegye. És hogy a válság egyik fele az a katasztrófa jegye, a másik pedig a lehetőségé. Hogy nem tudom, mennyire érzed ezt ilyen megfelelő iniciálénak ez a könyvhöz.
Elég annak érzem egyébként, köszönöm, hogy mondtad. Tehát először a borítóról akkor talán pár szót mondanék, hogy igazából megkérdezték, hogy minek örülnék, milyen motívumnak. És sokat gondolkoztam, és először nagyon könnyebb volt meghatározni, hogy mit nem szeretnék látni. És utána ez nagyon erősen bejött, hogy a nő a vízben. És szó nem volt még levegőről. Tehát, hogy én csak annyit mondtam, hogy valahogy egy nő és a víz felület, vagy szóval az a közeg legyen. És Féder Márta, a könyvnek a grafikusa volt az, aki elolvasta a könyvet, és ugye kiválasztotta a képeket. És amikor ezt megláttam, akkor azt gondoltam, hogy milyen érdekes, hogy én nem is gondoltam, de hogy ez lesz a jó. És nekem azért is tetszett ez a kép, mert hogyha láttátok borítót, akkor egy kicsit ilyen elrontott hatása van, roncsolt szépség van egy fiatal nő látszik a képen, de ugye ott van az orránál az a két buborék. Szóval az nagyon zavaró, az kellemetlen tud lenni, mert ugye nem szeretnénk ott látni azt a két buborékot. És az nekem nagyon tetszett, hogy ez a zavartság, ez a rontottság, hogy nem túl lekerekítettség az megjelenik így a borítón is. És az is érdekes, hogy ez most a nagy levegőt a vevés előtt vagyunk, tehát hogy kint vagy bent, és pont ez is szerintem érdekes is volt az egyik ismerősömnek, teljesen az jött be, hogy ahogy elrugaszkodik a medencétől. Nekem inkább az, hogy amikor így belemegy. Tehát ez a kint bent, vízben, levegőben ezzel játszik a borító, és azt gondoltam, hogy ez nagyon jól megfeleltethető a könyvnek is.
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy ünnep azért is, amiért konvencionálisan gondolnánk, tehát hogy egy első kötet megjelenése az mindig ünnepszerű, de most inkább kitágítanám ezt, ez szerintem a magyar irodalomnak ünnepe ez a könyv. Nekem ez egy viszonylag friss olvasmányélményem, nem mondom meg mennyire. De ezért aztán a megrendülés szinte hangján tudok a Ritának gratulálni. Vannak olyan első könyvek, amelyekről, és ez nem értékítélet, ez egyszerűen leíró kategória, nagyon látszik, hogy ez egy első könyv. És ezen a könyvben nem ez látszik, ezen a könyvben valamiféle önmérséklet látszik, ne haragudj, hogy most áttérek a kérdezőből az analitikus szerepébe. Olyan, mintha valaki az első néhány könyvét kidobta volna. Tehát egy végtelenül kiérlelt szöveggel találkozik az olvasó, ami számomra pontosan ezért, tehát a kiérleltségtől hihetetlen erőt hordoz. Tehát valahogy legalábbis rám úgy hatott a könyv, hogy elkezdtem olvasni, és az első oldalon mindenestül szóval mellé álltam ennek a hangnak, aki beszél. Tehát végtelenül magával ragadott, és nagyon erős érzelmeket keltett. Ezt azért tartom fontosnak mondani, szakmai szempontból tartom ezt fontosnak, mert vannak bizonyos konvenciók azzal kapcsolatban, hogy milyenek is azok a könyvek, amiket nők írnak. Na most ezzel két probléma van, szerintem az egyik az, hogy minden könyvet nők írnak, csak némelyikük férfinek látszik. Ugyanis, hogyha az a kritérium, tehát az a bizonyos érzékenység lenne a kritérium annak, amit emlegetni szoktak a női szerzőkkel kapcsolatban, akkor minden író nő értelemszerűen. Ez a könyv, ez egy nagyon kemény férfias próza ehhez képest. Tehát egyáltalán semmiféle üres járat nincs, a jelzők nagyjából mind ki vannak írtva, és egy végletekig kimunkált meló. És egyszer olvastam egy írói naplóban a következőt, amit nagyon-nagyon szeretek, hogy befejeztem a könyvem 17. átiratát, most már csak az a 18. hiányzik, amitől ezt a könnyed spontaneitását fogja megkapni, hogy a kérdés arra vonatkozik, hogy mekkora meló volt ez a könyv.
Egy válaszban vagy hosszabban?
Hosszabban, légy szíves.
Nagy.
Köszönöm, Rita.
Nem, tehát akkor igen, először a rövidet mondtam, de akkor most mondom a hosszabbat is. 7 évvel ezelőtt voltam egy olyan helyzetben, hogy azt gondoltam, hogy most már illene valamit kezdeni úgy igazán az élettel. Tehát, hogy tényleg, hogyha most egy ilyen úszó hasonlattal élve, akkor úgy éreztem, hogy addig ugye nem tudom, a kismedencében ott elszórakoztam. Akár néha bementem az 50-esbe, és leúztam párhoz, de hogy így megmutassam, hogy úgy versenyezzek, vagy ez úgy kihívás legyen, hogy azt azért nem. És akkor azt éreztem, hogy most viszont itt van ez a pont. És fel kellett magamnak tenni azt a kérdést, hogy a művészettörténészi karrieremet akarom építeni, vagy minden bejött, hogy akkor most festeni fogok, hogy táncolni, hogy énekesnő leszek, szóval teljesen, tehát úgy éreztem, hogy enyém a világ, és bármi lehet. És akkor, hát akkor mit válasszak? Hát akkor író leszek. És ezen így sokat gondolkoztam, hogy ez is, hogy jött. Hogyha érdekel, akkor majd ezt is elmondom, de most nem akarom azt elkezdeni, mert akkor ugye...
Képzeld azt, hogy most azt válaszom, hogy nem érdekel.
Szóval, hogy ott tartottam, hogy körülbelül 4-5 történet volt a fejemben, 4-5 téma. Tehát, de ilyenek, hogy Isten, család, barátság.
Azt hittem, hazajön, nem?
Nem, talán az talán kevésbé, de házasság, férfinő, tehát ilyen könnyed témák végül is, és azt éreztem, hogy ezt tudom megírni. Szóval ennek van egy ilyen vonulata, hogy azt gondoltam, hogy belegondoltam, hogy milyen most az életem, akkor azt gondoltam, hogy ez egy olyan rövid távú, 10 éven belül teljesíthető dolog. És először elkezdtem a történetet, a nyitó jelenet az eléggé hamar megvolt, és akkor E/3-ban írtam először, nem működött, akkor próbálkoztam azzal, hogy hol kezdődjön el, nem volt ez világos, hogy hova helyezzem a hangsúlyt. Szóval lehetett volna ugye egy házasságnak elejétől a végéig elmenni. Tehát az első, az igazi nagy lángoló szerelemtől eljutni aztán a kiüresedésig és végül a válásig. Ugye ez egy más jellegű narratíva lett volna. Volt egy olyan verzió, amikor sokkal később kezdődött el. És akkor azt gondoltam, hogy a költözés az egy megfelelő pont. Szóval az egy ilyen jó feszültséget tömörítő dolog, és hogy azzal kezdeni, hogy elköltözik, és ugye azzal is végződik, hogy elköltözik, tehát hogy azt éreztem, hogy ez rendben lesz ebből a szempontból.
Az a nagyon határozott döntés, ami végigvonul a könyvben, hogy itt semmiféle, vagy legalábbis nagyon-nagyon ritkán vannak morális ítéletek. Nagyon ritkán van egy olyan fajta belső beszéd, ami analizálna, vagy hogy a beszélő magát sajnálná, vagy sajnáltatná, ez tökéletesen hiányzik a szövegből, hogy ezt a hangot, ezt a legelején eldöntötted, vagy voltak szövegverziók, és egyszerűen zavart valami, és kiirtottad belőle ezeket a gesztusokat?
Inkább a második, az első szövegeim nagyon rosszak voltak, és tele volt önsajnálattal, meg tele volt érzelmi, meg mindennel. És amikor megmutattam, akkor azt mondták, hogy hát ez nem működik így. Szóval nem jó. És az ember nagyon hálás, amikor megmondják, hogy miért nem működik. És akkor ez egy kifejlesztett hang. Tehát igazából ugye azt mondtam, hogy 7 évvel ezelőtt kezdtem el ezt a könyvet, de én 4 évet lényegében így parkolópályára tettem. Félretettem, és teljesen más dolgokat csináltam. És azt gondoltam, hogy hát először tényleg így meg kéne tanulni valamennyire írni, kisebb, rövidebb szövegeken kísérletezni, és úgy jutottam el oda, hogy azt mondjam, hogy jó, akkor most már meg lehet próbálkozni egy nagyobb lélegzettel. De a hangot ki kellett kísérletezni, és az nem volt egyszerű. Az első fejezetet, tudom, 25-ször átírtam. Tehát amíg, és igazából az is fontos volt, hogy a levegőnél maradjak még mindig, hogy amikor kísérleteztem, akkor viszont utána szinte ilyen kicsit megszállottam, meg ilyen kényszeresen nem mentem addig tovább, amíg tehát nem voltak ugrálások a könyvben, hanem elejétől a végéig kezdve én végigírtam. Voltak nagy megakadások egyébként. Tehát, hogy most olyan érdekes az, amikor ugye itt van egy könyv, van egy címe, és hogyha elolvassa valaki, akkor érzi, hogy ez a úszás motívum, ez például mennyire fontos. Ez egész a levegő, az úszás. De ez egyáltalán nem volt benne. Tehát, hogy az elsőtől a negyedik fejezetig írtam, és akkor az ötödiknél volt egy hatalmas megtorpanás. És tudtam, hogy valamit a sporttal akarok hozni, a mozgást, az izmokat behozni valamilyen szinten, ahogy a megfeszülés, az elengedést, ezt a dinamikát, de fogalmam sem volt, hogy. megírtam az 5. fejezetet, és 10 oldalas lett, nagyon hosszú fejezet, és mindent belepakoltam. És akkor a férjemnek szoktam megmutatni mindig először a szöveget, és mondtam, hogy nézd már rá, mert szerintem ez így nem oké, de nem tudtam, hogy mi a probléma. És akkor a férjem elolvasta, és a 10 oldalból kiválasztott 2 bekezdést. És azt mondta, hogy ez a jó. És így lett az úszás motívum és a mese motívum. Szóval, hogy az ember így elkezdi, én nekem is megvolt, hogy melyik fejezetben mit fogok beleírni, de hogyha ehhez ragaszkodtam volna, szóval így ki kell nyitni a szívet, vagy az írás közben, hogy bejöjjenek azok az új impulzusok, amik aztán segítenek a megrekedt állapotom.
Csapár ugye most mondta egyszer, hogyha ő tudja, hogy mi a következő mondat, azon alapba adja az írást aznapra. Hogy szerint valami ilyesmi ez nem, amiről beszélsz. Tehát olyan, mintha a szövegnek lenne egy olyan típusú mély árama, amiről te, akit csinálod, nem föltétlenül vagy értesülve, csak később.
Igen, később eszmél az ember, hogy milyen összefüggések vannak. És ezért is van, hogy néha mások jobban meglátják, hogy mi az izgalmas, mi a fontos benne. Tehát, hogy ez tényleg így van. Nekem egy nagyon kedves íróbarátom, a Baróti Zoli javasolt, vagy ő mondta azt, hogy amikor nagyon jól megy, akkor ő mindig megáll. Mert akkor annak megvan a feszültsége, megvan a lendülete, és az másnapra is kell. Mert hogyha aznap eljut odáig, hogy mindent kiír magából, akkor nem lesz meg az a feszültség. Szóval ezek nagyon jó dolgok.
Igen, Hemingway az utolsó mondatot nem írta le, neki ez volt a trükkje, hogy másnap föl tudjon kelni egy mondattal.
Igen, ez hasonló.
Most ez a könyv, ez egy nagyon... Szerintem nagyon, nagyon jellegzetes bántalmazó kapcsolatról. Hát a szót kerülném, mert az olyan, mintha csak erről szólna, ahol ott egy jó könyv soha nem egy dologról szól, és elsősorban különös módon nem a témájától lesz jó, bármilyen erős, hanem egy nyelvi teljesítmény. Erről majd még szeretnének kérdezni, de azt találtam nagyon érdekesnek, hogy ez az a típusú bántalmazó kapcsolat, amit szét lehet interpretálni. Tehát amit minden résztvevő a maga szája íze szerint el tud mesélni, mint történetet, és ez szerintem nagyon fontos. És ezért azt gondolom, hogy ez a könyv most olyan, mint hogyha ellent mondanék magamnak, lehet, hogy ellent is mondok.
Belefér.
Hogy van egyfajta társadalmi felelősség, amit annélkül, hogy akarna képvisel, vagy megjelenít. Tehát azt hiszem, hogy azoknak az embereknek, akik maguk is bántalmazók, vagy bántalmazottak, vagy esetleg egyszerre mind a kettő, azoknak egyszerűen terápikus hatású, mert hogy azt gondolom, hogy fölismerhetnek olyan szituációkat, amiket az életük során félreinterpretáltak, vagy valamiféle hazugsággal, vagy hamissággal lefettek. Föltetően ez egyáltalán nem volt a célod, inkább csak visszajeleznék, hogy mintha lenne egy ilyen teljesítménye is ennek a könyvnek.
Akkor 2 dologra reflektálnék. Az egyik ez a szó maga, hogy bántalmazás, bántalmazó. Ugye ezzel játszom is a szövegben, tehát hogy nagyon nehéz a főszereplőnek megnevezni tulajdonképpen azt, hogy mi történt vele, úgyhogy itt igen, ez ő is állandóan, szóval ez is egy ilyen zavarkeltő, hogy most ugye nyelvileg mi történik, és azt tudja elmondani. Másrészt pedig ugye itt elérkezünk az egyik legnehezebb, vagy számomra legnehezebb részéhez, hogy azt éreztem, hogy muszáj egyensúlyba tartani ezt a könyvet. Úgyhogy igen, tehát hogy mondjam is el, amit akarok, mert az fontos, vagy amit valamilyen szinten gondolok erről az egészről, de úgy, hogy az ne legyen didaktikus, ne legyen szájbarágos, lehessen férfi olvasóként is szeretni ezt a könyvet, tehát ez nekem ez fontos szempont volt például, ez folyamatosan ez az egyensúlyi helyzettel játszani, hogy egy ilyen témában néha bizony el kell menni a falig. Tehát, hogy néha kibillen az egyensúly, néha ott egy nagyon erős szakadás van, de hogy az egész valahogy maradjon meg ebben a nem is tudom, mit mondjak, miben, de remélem, hogy értitek. Szóval igen, tehát, hogy ja igen, meg például, hogy ne hasson közhelyesnek. Akkor az, hogy ne legyen ez a nagyon ilyen, ez a bulvár pszichológizálás, vagy ilyesmi. Tehát ez, szerintem így elég sok csapda volt, és csak nagyon remélni tudom, hogy végül ezek így sikerültek. Mert hogy ezekkel így folyamatosan, tehát rengeteg mindent húztam ki. Tehát még a végén is 50 ezer leütést kihúztam, mert azt éreztem, hogy ha csak egy szóval is több van, ott már valami átcsúszik abba, hogy jaj, és akkor most megint most egy ilyen könyv megint. Tehát hogy nagyon próbáltam ezzel.
Fantasztikus az apának és az anyának elképesztő viszonya. Tehát ha beszélünk, szülei régóta nem élnek együtt, és a regény elején, ugye ebben a bizonyos jelenetben az történik, hogy az apa elviszi a lányát és a két unokáját magához. Egy magányosan élő férfiról van szó, és nagyon erősnek gondolom azt, hogy egészen kicsi mozzanatokkal mutatja meg a könyv, hogy milyen ez az ember. Anélkül, hogy akarná jellemezni, pontosan tudjuk, nagyon pontosan tudjuk, hogy ki ez, és nagyon sok információt kapunk meg. Nagyon erős a szubtextje, hogy megint szakmázzak egy kicsit ezeknek a jeleneteknek. Azt csinálja egyébként, amit a legjobb forgatókönyvek szoktak csinálni, mert meg van tiltva bizonyos értelemben a belső beszéd, és hogy a cselekvéssel kell valakit ábrázolni, és ezek egészen kicsi dolgok, és mégis nagyon, nagyon pontosan megjelenik hanem több embernek a portréja. Most abban a részletben, amit felolvastál, ott is megmutatkozik, hogy ugyan itt egy meglehetősen jól fölismerhető erős hang beszél, de közben a könyv az sokféle regiszteren megszólal. Tehát itt a szakrális szövegek, a szakrális szöveg ironikus változatai megjelennek, és megjelenik az igazságügyi szöveg, mint lehetséges beszédmód, és megjelennek nagyon realista dialógusok, szerintem nagyon hitelesek, nagyon nehéz jó dialógust írni, ez a könyv tele van nagyon jó dialógusokkal. Szóval, hogy megint csak azt mondanám, hogy a keresetlenség mögött nagyon sok munkát látok én, és úgy, hogy közben nem érzi az ember azt, hogy ez egy kimódolt, vagy csinált könyv. A szerkezetére kérdeznék rá, hogy azt nehéz volt-e megtalálnod?
Igen, azt tényleg sokat gondolkoztam ezen, hogy hol induljon. És amikor megtaláltam ezt az első jelenetet, akkor viszont azt éreztem, hogy legyen ez egy lineáris történet, tehát körülbelül egy év, 14 hónap, 15 hónap történetét mutatja be, viszont hogyha a jelen az lineáris, nagyon ugye felvázoltam, akkor viszont a múltbeli dolgok, azok ugye folyamatosan visszaugrál, viszont azok ne sorrendbe menjen, szóval az ne kronológikus legyen, hanem ott legyen egy picit ilyen össze-vissza. Kapunk a család történetből ilyen régi dolgokat, akkor természetesen a férjével való még megismerkedésükkori kapcsolat. Tehát hogy ezt azt gondoltam, hogy ez egy tartható szerkezet, egy a regényen végigvívő szerkezet lehet. Amit pedig az apa-anya meg a család ról mondtál, hát ez is egy olyan dolog volt, hogy sok megoldás állt előttem. Tehát az elején azt gondoltam, hogy legyen egy ilyen nagyon bántalmazó apa, hogy alkoholizmus, depresszió, szóval tudod, hogy minden, ami, mert hogy igazából ugye pszichológiailag lehetne annak is egy ilyen kivetülése. És azt mondtam, hogy hát nem, az se, tehát hogy nem jó. Tehát, hogy egyszerűen túl sok lett volna, túlzás lett volna. És igazából azt éreztem, hogy mostanában azok a filmek nekem jobban tetszenek, ahol egy ilyen normális családok vannak. Úgy, most értsétek a normálist úgy, hogy, Vagy ugye, melyik család az?
Szokásosabb normalitásban.
Igen, ugye. De hogy ne legyenek ilyen kiugró dolgok, mert amúgy is van elég sok kiugró aztán ebben az egy évben, ami történik. És ez jól esett ilyen, tehát hogy ez egy támogató közegben van ez a nő.
De azt érzi az ember, hogy ez a férfi, akiről itt szó van, ez tulajdonképpen csak hibázni tudott, vagy legalábbis nagyon sokat hibázott, most az apáról beszélek, és végtelenül szerethető. Tehát,
igen.
Hogy szerintem pontosan ezt sikerült megcsinálni, hogy nagyon ismerjük ezt a fajta félrecsúszott életet, vagy karaktert, és hogy az attól még együtt érezhetünk egy emberrel, hogy szinte nem tud olyat csinálni, amiben ne találnánk kivetni valót, és szerintem ez is egy elég nagy eredmény.
Az elején negatívabb volt, és akkor tehát ezek tényleg ilyen így alakultak, hogy azt gondoltam, hogy nem, tehát hogy legyen egy picit finom, tehát mindig arra gondoltam, hogy mindent finomítani is kell, de közben erősíteni. Tehát a finomítást úgy értem, hogy nem jó, hogyha így nagyon kétdimenziósak. Szóval egyáltalán ne legyen kétdimenziós, persze egy figura egy könyvben, az nem jó. Tehát, hogy ez legyen összetett.
Megbeszéltem az Ádámmal, hogy teljesen észrevétlenül jelezni fogja nekünk, hogy mennyi időnk van, de miután egyáltalán nem látok senkit és semmit, ezért azt kérem az Ádámtól, hogy teljesen észrevétlenül mondja meg, hogy hány percünk van még. Negyed óra, szuper, első legjobb. Hogy, hát akkor így spontán visszakerülök a beszélgetésbe. És hogy szó volt erről, hogy ilyen jelentéktelen dolgokat csinálta, hogy művészet történész lettél, stb., de hogy ezeket így érdektelenek tartottad egy idő után. Egyébként ez a polgári foglalkozásot tegyük hozzá, most is, és tanítasz is időnként meg nem. De hogy akkor most van néhány év, amiről be kéne számolnod. Tehát, hogyan is jutottál ide?
Jó, ezt tudtam, igen, hogy fel fogod tenni ezt a kérdést.
Hogy volt-e valamiféle, akár szisztematikus, akár véletlenszerű iskolája annak, hogy eljutottál eddig a kiérlelt kötetig?
Ezt tényleg átgondoltam tegnap, vagy erre a kérdésre, amit fogok
ennyire
mondani.
Ennyire spontánok vagyunk tényleg.
Mert hogy megint van egy olyan válaszom, ami rövid, és az, hogy 8 évvel ezelőtt, amit mondtam, hogy így derültékből a villámcsapás, fejemből kipattant, mint Zeus, vagy Athéni Zeus, szóval tényleg így hirtelen jött ez, hogy akkor írás. De hogy tulajdonképpen ez is valamilyen fokú igazság, vagy valóság, és van egy másik, amivel így nem olyan régen szembesültem, hogy költöztünk, és találtam egy füzetet, ami negyedikes koromban írtam, és egy párbeszéd van benne, két lány beszélget egymással, az egyik az én alter egóm, és azt kérdezi, hogy na és akkor te hogy állsz a könyveddel? És akkor mondja a másik, hogy hát én már megírtam 3 regényt, most dolgozom a verses kötetemen, és így néztem, hogy micsoda, hogy meglepődtem, nem is emlékeztem rá, és akkor így elkezdtem gondolkodni, hogy hát igen, szóval, hogy olvasó gyerek voltam, az mondjuk egy ilyen, az íráshoz ugye kell az olvasás, aztán az, hogy naplóíró voltam. Tehát az valószínűleg nagyon fontos, mert hogy 5-től van az első naplóm, de 14 éves koromtól 22 éves koromig napi szinten. Nem fél bekezdéseket, vagy 10 oldalakat. Igen, mindent. Olyan részletesen le van írva, hogy mit tudom én, töri órán, ki miből felelt, hányas kapott, és abszolút nem ezek a lelki dolgok, tehát hogy nagyon sokáig, hanem hogy ilyen kívülről szemlélem. Aztán persze vannak más dolgok is. És hogy az, hogy én akkor minden nap leültem az asztalhoz, az üres lap elé, és minden nap írtam, azt most nagyon hasznát vettem. Tehát az olyan volt megint, hogy egy ilyen sport hasonlat, hogy mint hogyha így emlékszik a test, tehát az izmok emlékeznek ugye azokra a mozgásokra, amiket mondjuk gyerekkorunkban csináltunk, és hogy én ugyanezt éreztem, hogy emlékszik a testem, a szellemem, minden, hogy minden nap leülök és írok. És amúgy pedig semmi, tehát sem egy novella pályázat, sem a fogalmazásaimat egyszer nem olvasták föl, tehát hogy tényleg...
Szégyeljék magukat!
Semmi ilyen nem volt. Most is viszont emlékszem arra, hogy valakit felolvasták, és akkor azt éreztem, hogy ez tényleg mennyire jó. Tehát hogy ezeket így meg tudom nézni, és akkor most, hogy már itt van a könyv, akkor így vissza tudok menni arra, hogy aha, az is egy ilyen kis pont, az is egy, és akkor össze lehet kötni, de ezt azért érződik, hogy szóval nem az volt, hogy igen, mindig is azt szerettem volna lenni, vagy valami. Viszont ez a megfigyelő, ez bennem volt, tehát ez így megvolt, és még egy élmény, hogy az is, azt is sokszor meg tudtam fogalmazni magamban, hogy ha így, és ugye ilyen naív, vagy ilyen romantikus módon, hogy hát, hogyha én kapnék valamilyen tehetséget a Jóistentől, hát akkor biztos az írást kérném tőle. Tehát, hogy ez volt. De ezt úgy nem gondoltam tovább, hogy ezért mondjuk lehet, hogy el kéne kezdeni írni. Mert azt úgy gondoltam, hogy az nem olyan, hanem hogy úgy, hát az majd biztos úgy jön. Hát végül is úgy jött is.
Igen, egyébként, hogy ez szerintem egy visszatérő motivum, viszonylag sokszor lehet azt látni, hogy nem tartozik hozzá. Most ez nyilván viccesen fog hangozni, de hogy nem feltétlenül kell írni ahhoz, hogy valaki író legyen. Mert ez a kívülállás, illetve ez a folyamatos megfigyelői pozíció, ami ezek szerint megvolt benne gyerekkorodban is, ez tulajdonképpen az a hely, ahonnan a szövegek születnek, vagy aztán esetleg nem születnek esetben. Szerencsére születtek ezek a szövegek. Igazából arra gondoltam, hogy ha számon tartasz irodalmi értelemben felmenőket, akkor erre még rákérdezek, de viszonylag kevés az időnk szerintem, ezért utolsó kérdésnek azt szánnám, hogy írtál egy levelet Karen Blixennek, hogy ha erről egy pár mondatot még mondanál, mielőtt megkérnélek arra, hogy még egy részletet olvas.
Jó, és még előtte csak egy mondat, mert azt így mindenképpen szerettem volna is jelezni, hogy ugye itt megint volt egy nagy űr, tehát hogy azt elmeséltem, hogy ugye elhatároztam, hogy író leszek, de hogy ez nem olyan, hogy akkor ez úgy rögtön sikerül. Tehát utána tényleg az volt, hogy én folyamatosan jártam írószemináriumokra, Kukorelli Endréhez, Péter Figergelyhez, jaktáborban te is tartottál nekünk szemináriumot, Kis Noémi, Darvasi László, tehát hogy ezek nagyon fontos állomások voltak, illetve az a közeg, akikkel ott a szemináriumra együtt járunk, tehát az én írótársaim, akikkel ezeket, hát a legnagyobb kincs az, hogy őszintén lehetett beszélni, őszintén kritizálni. És ugye volt még a Független Mentorhálózat, és ott pedig egy évet Bencsi Korsolyával közösen dolgoztunk, és tőle rengeteget tanultam, így alázatot is, szöveghez való hozzáállást, és kitartást, és szorgalmat, és persze még rengeteg mindent. Úgyhogy ezt csak gondoltam, hogy ez azért fontos. És akkor mi is voltam?
Az legyen titok, keressenek rá az interneten
Jaj,
arra a levélre, amit a Rita Blixen bárónőnek írt. Nagyon érdekes levél ez. És akkor, ha nem haragusztok, én egyszerűen csak megköszönöm neked a könyvet, megköszönöm, hogy beszélgethettem veled, és most pedig át fogok menni olvasóba. Szia!
Szia! Volt egy látomásom. A Jászainál vártam a 4-es-6-ost, Buda felé néztem, sötét volt, égtek a lámpák. Megláttam a villamost, és bevillant egy kép. A szobában beszélgetünk, öregek vagyunk, és minden derűs. Talán nem látomás volt, minden esetre valóságosnak tűnt. Nem szimpla vágy vagy képzelődés. Miért hoztam most ezt föl? Hogy biztos voltál benne, együtt fogtok megöregedni. Igen, de mi volt előtte? Hogy mi lett belőletek? Hogy mi lett belőlünk, igen, Nem is tudom, két boldogtalan, zilált ember, akik a boldogságot máshol keresik. Tudod, mit érzek? Haragot. Néha elképzelem, hogy páros lábbal ráúrok a gyomrára, verem a fejét a betonba. Ilyenkor megkérdezem magamtól, mégis kire haragszol, kit rugdosol a földön eszméletlenre. Megnézem jobban, azt látom saját magamat. Ott a kérdés, hogyan engedhettem ezt meg, hogy nem vettem észre. Ez a legrosszabb. Az érzés, ha arra az emberre gondolok, aki lettem mellette. Egy szorongó, fakó arcú nő, akinek nincs önbizalma, az sem tudja, mit akar az élettől. Direkt dramatizálom túl, de érted? Gyűlölöm ezt a valakit. És tudod mit? Ő pont ugyanúgy ül valahol, és gyűlöl engem, amiért ilyen ember lett belőle. Egy agresszív, frusztrált férfi telekeserűséggel. Mindketten a legrosszabbat hoztuk ki egymásból. Lehúztuk egymást bele valami hideg mocsárba. Elsírom magam, pedig igyekeztem visszatartani. Homok kerül a szemembe, mint a homokot sírnék olyan. Andi átölel, nem mondja, de tudom, azt gondolja magában, nem baj, verácskám, minden rendben lesz. Az a legrosszabb, hogy már nem is jutnak eszembe jó dolgok. Voltak egyáltalán? Úgy érzem, minden rossz volt. Az életünk, a szerelmünk, a házasságunk, a szex, minden hazugság volt. Hallod, amit mondtam? Kérdezi, és megszorítja a karomat. Mit mondtál? Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!